Elkezdjük a ma esti előadásunkat, amelyben a Római Levél 4. fejezetével fogunk foglalkozni. És innentől kezdve végig a Római Levél 8. fejezeteig, majd egy kis rövid szakasz kivételével az evangélium fog előttünk állni. Ugye az előző alkalommal kezdtük el azt tanulmányozni, hogy Pál apostol hogyan fejti ki az evangélium alapját, milyen megoldást kínált fel az Isten arra az emberileg megoldhatatlan helyzetre, amely szerint minden ember halálra méltó állapotban áll az Isten ítélő széke előtt, és nincsen ez alól kivétel, és az embernek esélye, reménye nincsen arra, hogy magát kiszabadítsa ebből a helyzetből. Az Isten erre válaszként megtette azt, amire az ember képtelen volt, a törvénynek megfelelő, a törvénynek eleget tevő igazságot ajándékba kínálja fel az ember számára. Ennek az ajándéknak az árát ő fizette le, ez az ár, ez nem kevesebb volt, mint a tulajdon élete, Jézus Krisztus élete, mert vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. A törvény áthágása az élet kioltását jelenti, az élet jogának a visszavonását, de az Isten annyira szereti az embert, és annyira vágyódik arra, hogy segítséget biztosítson az ember számára, hogy inkább magára vállalta a bűnnek a büntetését, a bűnnek a terhét, semmint hogy az embert reménytelenül hagyja. Hogyha valaki elfogadja ezt az elfedező áldozatot, amely befedezi az embert a jogos harag elől, a büntetés elől, akkor annak az embernek élete van, illetve minden ember azért élhet életet, mert az Isten ezt az áldozatot meghozta, és ezért a kegyelem ideje alatt minden emberre úgy tekint, mint akinek a bűnét félretette az útból. Nem a bűneinkre tekint, hanem a kegyelemre tekint, és kegyelemmel viszonyul hozzánk. A mai alkalommal arról lesz szó, hogy hogyan lehet a miénk az igazság ajándéka. Ezt az ajándékot, amit az Isten egyrészt minden embernek oda ajándékozott, másrészt az örök életre nézve is minden ember számára felkínál, hogyan nyerhetjük el ezt az ajándékot. Erről szól a 4. fejezet. Elolvasnám a 4. fejezetet, és talán előtte mondanám el azt is, hogy figyeljük meg, hogy a 4. fejezet 3 nagyon jól elkülöníthető részre tagolódik. Az első rész az első 8 versben található, ahol Pál apostol Ábrahám és Dávid példáján keresztül mutatja meg azt, hogy Ábrahám is és Dávid is hitből igazult meg, és nem cselekedetekből. Utána a 9. verstől a 16. versig tart a következő szakasza a fejezetnek, ahol arra mutat rá, hogy Ábrahámnak nem csak azok a gyermekei, akik megszülettek tőle és hisznek, hanem ez az ajándék, ez minden ember számára elérhető, a nem zsidó emberek számára is elérhető. A 17. verstől a 22. versig Ábrahámnak a hitéről fogunk olvasni, és végül ehhez zárul egy záró felhívás, bátorítás, a 23. 25. versek arról, hogy milyen ígéretet adott elénk az Isten, amelyben nekünk kell úgy hinni, ahogyan Ábrahám hitt az Isten ígéretében. Ez tehát a fejezetnek a felosztása, és most elolvasnám egyben a fejezetet, és utána vennénk ezt a 3, illetve 4 részt. Mit mondunk tehát? Ábrahám, ami atyánk, nyert volna test szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatik az neki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsátattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Ez a boldogság tehát a zsidónak vagy a pogánynak is tulajdonítatik. Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdonítatott igazságul. Miképpen tulajdonítatott neki? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában. És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanúsított hite igazságának pecsétjéül nyerte, hogy atya legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létükre hisznek, hogy azoknak is tulajdonítassék az igazság. És hogy atya legyen a körülmetélteknek is, azoknak, akik nem csak körülmetélkednek, hanem követik is a mi atyánknak, Ábrahámnak körülmetéletlenségében tanúsított hitének nyomdokait. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világ örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Mert ha azok az örökösök, akik a törvényből valók, hiába valóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret. Mert a törvény haragot nemz, ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen. Hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atya, amint megvan írva, hogy sok népek atyává tettelek téged. Azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, az szerint, amint megmondatott, így lesz a te magod. És a hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére. Az Isten ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Ezért is tulajdonítaték néki igazságul. De nem csak ő érte iratott meg, hogy tulajdonítatott neki igazságul, hanem mi értünk is, akiknek majd tulajdonítatik, azoknak tudnélik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat Jézust a halálból, aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Nézzük tehát az első 8 verset, ahol Pál apostol két perdöntő tekintélyre hivatkozik a zsidó olvasók előtt legalábbis, hiszen Ábrahám a zsidó népnek az ősatja volt, Dávid király pedig a legnagyobb uralkodó, mondhatjuk méltán a legnagyobb uralkodónak, akire évszázadokkal később is a bibliai proféták úgy hivatkoznak vissza, mint az Isten szerint való uralkodó. Az Isten előtt kedves uralkodónak a mintaképe Dávid. Nyilván Ábrahám nem véletlenül hivatkozik ezekre a tekintélyekre. Tekintélyelvű érvelésre ott van szükség, ahol a gondolkozás gyenge lábakon áll. Ott szükséges megerősíteni a gondolatokat másfajta érvekkel is, emberi érvekkel, hogy így mondjam, tekintélyelvű érvekkel is. Pál apostol itt kénytelen ezt tenni, mert a cselekedetekből való megigazulás eszméje átitatja alapvetően a zsidó gondolkozásmódot. Az a gondolkodásmód, hogy itt a törvény, én megtartom, és ezért nekem az Isten kedvező kegyelme jár, ezért én hozzám az Isten kegyelemmel fordul, ez nagyon mély gyökereket vert a zsidóság körében, és ezért szükséges rámutatni a Pálnak arra, hogy vigyázat a legnagyobb tekintélyek, a legnagyobb példaképek nem ezt az utat járták. A legnagyobb példaképek a hitből való megigazulás útját járták, Ábrahám is és Dávid is hitből igazítatott meg az Isten előtt. Az igazságot nem járandóságként, nem fizetségként kapták meg, a cselekedeteik fizetségeként, hanem az Isten kegyelméből. Erre hozza fel tehát ezt a két példát, és van egy alapvető fogalom, amivel meg kell ismerkednünk, ez pedig az, amit ez a fejezet nagyon sokszor használ, a tulajdonítás fogalma. A tulajdonítás kifejezés A görög szó azt jelenti, hogy beszámítani valamit valakinek. Számítani, beszámítani valamit valakinek, valami olyat a javára írni valakinek, ami nincs neki. A következőképpen érvel az apostol ebben az első 8 versben. Mit mondjunk? Ábrahám, a mi atyánk nyert valamit test szerint? Nyert volna valamit test szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van, mivel dicsekedjék. Ugye az előző fejezet arra mutatott rá, hogy a dicsekedés és a hitből való megigazulás egymást kizáró fogalmak. A hit törvényszerűsége kizárja a dicsekvés útját. Ugyanis arról szól, hogy az embernek nincs mire büszke legyen, nincs mivel dicsekedjen, hanem az ember elveszett, és ebben az elveszettségben megszólítja az isteni ígéret, hogy én megbocsátom a te bűneidet ingyen, az én kegyelmem alapján, szeretetből. Ezzel nincs mit dicsekedjen az ember. Ez ajándék. Ezzel csak annyi dicsekedni való van, hogy dicsekedhet az Istennel, dicsérheti az Istent, magasztalhatja az Istent ezért. De ebben személyes büszkeség nincs. Ezért hála van és dicsőítés van az ember szívében. Az embernek tehát el kell döntenie, hogy dicsekvés útján akar járni, büszke akar lenni az életében, vagy hajlandó megalázni magát és az Isten dicsőíteni azért a segítségért, azért a kegyelemért, amellyel az Isten lehajol az emberhez. Azt mondja Pál apostol, hogy ha Ábrahám cselekedetekből igazolt meg, akkor van mivel dicsekedjen. De rögtön hozzáteszi, hogy de nem az Isten előtt. Ábrahámnak sincs mivel dicsekedjen az Isten előtt. Lehet, hogy emberi összehasonlításban lehet dicsekedni, de az Isten ítélőszéke előtt Ábrahámnak sincs mivel dicsekednie. Ha Ábrahám cselekedetekből igazolt volna meg, volna mivel dicsekedjen, de nem az Isten előtt, mert az írás maga mondja ki Ábrahámról, hogy hitt Ábrahám az Istennek, és az Isten ezt beszámította neki igazságként. Igazságként a javára írta ezt, hogy ő hitt az Isten ígéretében, hitt az Istenben. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik, nem beszámítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint jár. És itt már nem jutalomról, hanem munkabérről kell beszélnünk. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite számítatik igazságként. Alapvető különbség van a munkabér és a kegyelmi ajándék között, az ingyen kegyelmi ajándék között. A két gondolkozásmód alapvetően különbözik egymástól, különböző a végeredménye is. Pál apostol itt a hitet és a munkát állítja egymással szemben. Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy nem a hitet és a cselekvést állítja egymással szemben, hanem a hitet és a munkavégzést állítja egymással szembe. A hit a bibliai gondolkozásban és összefüggésben soha nem valamiféle hitvallás pusztán. Nem a cselekedetek nélküli hit eszméjét tanítja itt Pál apostol, és kerül szembe Jakab apostollal, hanem a hitet a munkavégzéssel, a munkálkodással állítja szembe. Gondoljuk meg, hogy miben különbözik a kettő. Ha valaki dolgozik, van egy munkahelye, elvégzi a munkáját, amire a munkaköre kötelezi, akkor ezért neki nem ajándék jár, hanem munkabér, járandóság, fizetség. És ha az ember úgy érzi, hogy elvégezte a munkáját, akkor elvárja a munkabért. És ha nem kapja meg azt a bért, amit elvár, akkor elégedetlenkedik. Hogyha ez a gondolatmenet megjelenik az ember lelki életében, a hit életében, akkor egy alapvető szemlélet jellemzi őt. Ezt a szemléletet én üzleti jellegű szemléletnek nevezném. Az a gondolkozásmód ez, amely szerint az ember elvégez bizonyos munkát, és ezért az Isten tartozik neki fizetni. És itt az Istennel szembeni elvárás jelenik meg a számadásnál. Az ember az Istennel szemben állva követeli a munkabért, ami joggal jár neki, mert ő munkát végzett. Ez az egyik szemlélet. A másik szemlélet abból indul ki, onnan indul ki a gondolatmenet, hogy van egy istentelen ember, van egy ember, aki az Isten ítélőszék előtt kárhozatra méltó, és nem reménykedhet abban, hogy élhet, és végképp nem várhatja el, hogy az Isten vele jól bánjon. Munkabérként csak egy dolgot várhat el, amit nem szokott az ember elvárni, hogy kivégezzék. Mert hogy a bűn zsoldja a halál. Ez a zsold. A zsold kifizetésnél ez vár erre az emberre. Itt van tehát egy ember, aki ebben a helyzetben van. És megszólal az Isten ígérete, megszólal az Isten szava, megbocsátottam neked. Megbocsátottam neked, és felszabadítalak a bűn terhe alól. Az ember belekapaszkodik az Isten beszédébe, bizalmat tanúsít az Isten iránt, és ennek a végeredménye az ember lelkében nem az elvárása az örök életnek, hanem a hála és a magasztalása az Istennek. Mert lehajolt hozzám elveszett emberhez, és könyörült rajtam. Noha ez nem lett volna kötelező neki. Ez nem járt nekem. Én ezt nem érdemeltem meg. Az Isten kegyelemből nem az én érdemeim szerint bánt velem. Ennek a gondolkozásnak a végeredménye a hála és a szeretet az Isten iránt. Pál apostol ezt a két utat állítja szembe egymással. A munkavégzés útját, ennek az eszmeiségét, és a kegyelem útját, az ígéretbe kapaszkodó bizalom útját, és ennek a végeredményét. Az egyiknek a végeredménye egy követelődző vallásosság, egy üzleti szellemű vallásosság, amelyben az ember ad bizonyos dolgokat, és elvárja, hogy kapjon bizonyos dolgokat. A másik oldalon pedig nincsen elvárás, csak hála, szeretet és bizalom az Isten iránt. Mert az ember tudja, hogy nincs mit elvárjon. És hogy minden, amit kap, az kegyelemből van, az ajándék, és nem érdem szerint jár neki. Ez a két út, ez nem összekeverhető, ez a két út, ez nem összeegyeztethető. A két útnak az elemeit nem lehet összekapcsolni és ötvözni egymással. Valaki vagy a kegyelem útját járja, vagy a munkavégzés útját járja. Vagy a saját jól elvégzett munkájában bizakodik, és erre építi a reménységét, és ezért az Istennel szemben félelem és elvárás vegyüléke alakul ki a lelki világában, vagy az elveszettségében megszólal számára az isteni kegyelem üzenete, és mélységes hála járja át az életét. Pál apostol ezt mondja tehát, figyeljük meg, annak, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsátattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és a lelkében csalárdság nincsen, mondja a Zsoltár az eredeti helyen, amit már Pál apostol nem idézett be. Ugye a 32. Zsoltárból, Dávidnak a bűnbánati Zsoltárából idézi be Pál apostol ezeket a gondolatokat, és figyeljük meg most azt, hogy ha ezt a szakaszt végig gondoljuk, akkor a beszámításnál két dolgot figyelhetünk meg. Az egyik, hogy az Isten valamit beszámít az embernek, valamit az ember javára ír, a másik pedig, hogy az Isten valamit nem számít be az embernek, valamit levesz az ember életéről. Az első helyen a beszámításnál azt olvassuk, hogy Ábrahám hitt az Istennek, és igazságnak számítatott ez neki. Igazságként számítatott ez számára. Az Isten igazságot tulajdonít az embernek, akinek nincsen igazsága, vagyis az embernek számítja, beszámítja Krisztus igaz életét, mintha ő élte volna azt az életet. Ez a tulajdonításnak az egyik fele. De Dávid szavaiban megjelenik a tulajdonításnak egy másik szempontja is, egy másik része, amikor azt mondja, hogy boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Tehát nem csak azt mondja az ige, hogy az Isten igazságot ír az ember javára, hanem azt is mondja, hogy valamit levon a számlájáról. Valamit töröl a számláról, és ez a valami pedig a bűn. Bűnt nem tulajdonít az embernek. A tulajdonításnak ez a másik része. Azt, amit az ember elkövetett, és amiért járna valami, járna a büntetés érte, ezt a valamit kitörli a számláról. Nem számítja be az embernek. Úgy tekint arra, mintha nem követte volna el. És hozzátehetjük a Biblia egészét figyelembe véve, hogy ezek a bűnök, ezek nem eltűnnek az éterben. Ezeket a bűnöket, amiket levesz rólunk, ezeket a bűnöket rátette Krisztusra. És Krisztusnak számította, úgy bánt Krisztussal, ahogyan mi megérdemelnénk, mert úgy számította, mintha ő követte volna el. Hogy így mondjam, Krisztus rovására, Krisztus számlájára írta a mi bűneinket. És mindazt a pozitív egyenleget, ami Krisztus számláján volt, ha már így képekben gondolkozunk, mindazt levette, és odaírta a mi számlánkra. Mintha mi éltük volna azt az életet. A tulajdonítás tehát ezt jelenti, hogy az Isten igazságot tulajdonít a bűnös embernek, és nem tulajdonít bűnt a bűnt elkövető embernek. A tulajdonítás végeredménye, hogy a bűnös ember felszabadul a bűnterhe alól, és úgy áll az Isten színe előtt, mintha soha bűnt nem követett volna el, sőt, mintha mindig engedelmes, igaz életet élt volna. Amikor az Isten rátekint erre az emberre, akkor nem egy bűnöst lát maga előtt, hanem egy igaz embert lát maga előtt, akire nézve alkalmazható az, amit Isten Jézusnak mondott, és mivel Jézus igazságát számítja az Isten az embernek, ezért idézhetjük ezeket a szavakat. Íme az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Az Isten így tekint arra az emberre, aki nem munkálkodik, hanem hisz. Aki bizalommal elfogadja az Isten megoldását, egyedülálló megoldását a bűn problémájára. Most már azt hiszem, hogy kezdjük érteni, hogy miért mondja azt Dávid, hogy boldog az az ember. Próbáljuk meg egy kicsit beleélni magunkat. Ott állok én az Isten előtt bűnnel terhelten, és egyszer csak az Isten azt mondja, hogy semmi bűn nem terhel téged. Semmi bűn. Krisztus igazsága a te javadra iratott. Nem úgy tekintek rád, mint aki éppen most jött ki a pocsolyából, és látom a sár foltjait. Én úgy tekintek rád, azt látom rajtad, mint amit Krisztus életében láttam. Én gyönyörködöm a te életedben. Nincsen bűn, ami elválasszon én tőlem. Nincsen törvényszegés, amit rovásodra írnék. Levettem a te bűneid terhét. Boldog ez az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincs. Én hadd idézem hozzá a Zsoltár folytatását, mert úgy gondolom, hogy a Zsoltáros, amikor ezt megfogalmazta Dávid, akkor egy nagyon fontos dologra mutatott rá. Ez nem külső. Nem valamiféle jogi procedúra. Nem valami jogi eljárás, amely független attól, hogy az ember lelkében mi történt. Annak az embernek az életében tud ez megvalósulni így, ahogyan elmondtam. Aki belekapaszkodik az Isten ígéretébe, és egyedül ebben az ígéretben bízik. És nem azért keresi az Istent, hogy majd utána jutalmat kapjon az Istentől. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és a lelkében csalárdság nincsen. Aki teljesen őszinte, teljesen nyitott az Isten előtt. Ez az ember boldog. Mert azt élheti át, tapasztalatban élheti át azt az elfogadottságot, amiről a tulajdonítás eszméje szól, hogy az Isten levette a bűnterhét, felszabadult a bűnterhe alól. Érdemes elolvasnunk a 32. Zsoltárt. Azt mondja Dávid, míg elhallgattam vétkemet, megavultak az én csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Rám nehezedett a kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. És amikor az Isten megbocsát, akkor felszabadul. Ez alól szabadul fel az ember. Boldog az az ember, aki megragadta az Isten megbocsátását, akinek a lelkében családság nincs, aki belekapaszkodik az Isten ígéretébe, és aki átélheti azt, ami valóság, hogy az Isten levette a bűn terhét, és neki ajándékozta az igazságot. Nincs, ami elválassza többé az Istentől. Nincsen akadály, ami ott lenne az útban, az Istennel való közösség előtt. Valóban boldog ez az ember. És csak itt egy nagyon zárójeles megjegyzést hadd tegyek. Azok az emberek, akik nem csak tudnak erről a lehetőségről, hanem azok az emberek, akik ezt átélik, azok az emberek tényleg boldogok. Az az ember, aki csak tud erről, az még nem. De aki tapasztalatból átélte, hogy az Isten elfogadta őt, annak az embernek az egész lelki világa átalakul. Az az ember valóban felszabadul a bűntere alól. Ez nem az emberi élettől független fikció, ez nem a mennyben lezajló valamiféle jogi procedúra, ahol a számlákat törlik meg, átírják, hanem ez az ember életére is kihatással levő valóságos esemény. Amikor egy ember hisz, és nem munkálkodik, hanem hisz, akkor ez megtörténik az életében. Majd a beszélgetésben lehet, hogy mondok többet. Menjünk tovább, térjünk rá a második gondolati egységünkre, amit röviden így lehet megfogalmazni a 9. versben, vers kérdésével. Kié lehet ez a boldogság? Ki nyerheti el ezt a boldogságot az Istentől? Csak a zsidók? Vagy esetleg a pogányoké is lehet ez a boldogság? Így olvassuk a 9-től 16. verseket. Ez a boldogság tehát a zsidónak vagy a pogánynak is tulajdonítatik. Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdonítatott igazságul. Miként tulajdonítatott tehát? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában. És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanúsított hite igazságának pecsétjeként nyerte el, hogy atya legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létük ellenére hisznek, hogy azoknak is tulajdonítassék az igazság. És hogy atya legyen a körülmetélteknek is, azoknak, akik nem csak körülmetélkednek, hanem követik is a mi atyánknak, Ábrahámnak, körülmetéletlenségében tanúsított hitének nyomdokait. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy a világ örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Mert ha azok az örökösök, akik a törvényből valók, hiába valóvá lett a hit, és haszontalan az ígéret. Mert a törvény haragot nemz. Ahol pedig nincsen törvény, a törvény ellen való cselekedet sincsen. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen. Hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk, ahogyan szólt neki az ígéret, sok nép atyává teszlek téged. Ismét a zsidó és pogány kérdés merül fel, jön elő a levélben. Ez a másik olyan kérdés a hit vagy a munkálkodásból való megigazulás kérdése mellett, amire Pál újra és újra kénytelen visszatérni, mert valami hihetetlen mély gyökeret vert az a gondolkozás, hogy az Isten csak azokhoz viszonyul így, akik azt megérdemlik, mert Ábrahám magva. Pál apostol egy nagyon világos gondolatmeneten vezeti végig a gondolatainkat. Azt mondja, hogy hogyan tulajdonítatott neki ez a boldogság? Hogyan nyerte el ezt a boldogságot, hogy az Isten levette róla a bűn terhét, és az igazságot tulajdonította neki? Milyen állapotban volt ekkor Ábrahám? Körülmetélt vagy körülmetéletlen? Hát a válasz nagyon egyszerű, el kell olvasnunk Mózes első könyvéből, mondjuk az első 22 fejezetet elegendő ehhez elolvasni, és mindenki válaszolni tud rá, hogy Ábrahámmal az Isten akkor közölte ezt a felszabadító üzenetet, amikor ő még körülmetéletlen volt. Még nem Ábrahámnak hívták, még csak Ábrámnak hívták. Mózes első könyve 15. fejezetének a 6. versében olvassuk ezt a mondatot. Hit pedig Ábrahám az Istennek, és az ő javára iratott ez igazságként. Tulajdonítatott ez neki igazságként. A válasz tehát egyértelmű, körülmetéletlen állapotában tulajdonítatott neki. Akkor tehát, mi következik ebből? Pál azt a következtetést vonja le, hogy azok tartoznak Ábrahám gyermekei közé, akik, első helyen figyeljük meg, hogy kiket említ, akik nincsenek körülmetélve, de hisznek ugyanúgy, mint Ábrahám. Első helyen nem a testi leszármazottakat említi, és logikus, hogy nem azokat említi, hiszen Ábrahám körülmetéletlen volt, amikor hitt, és az Isten tulajdonította neki az igazságot, és pontosan a hitére válaszként, pecsétként, a hite elismeréseként, a hite hitelesítésének a pecsétjeként nyerte el a körülmetélkedés az Istennel való szövetség külső jelét. Nem a külső jel hozta létre a beltartalmat, hanem volt egy valódi tartalom, volt egy hit, egy kipróbált hit, és az Isten ezt hitelesítette a szövetségkötéssel. Ezért első helyen azok Ábrahám gyermekei, akik pogányok, de hisznek, akik követik Ábrahámot abban a hitben, a hitnek azt a gyakorlatát, gyakorlását, amelyet Ábrahám tanúsított már akkor, amikor az Isten még nem kötött vele szövetséget. Amikor az Isten még nem kötötte meg vele a külső jel szövetségét, a körülmetélés szövetségét. És Ábrahámnak azok is gyermekei, akik körül vannak ugyan metélve, de hisznek is. Figyeljük meg a logikus folytatást, ami hiányzik. De nem gyermekei azok Ábrahámnak, akik csak körül vannak metélve. És nem gyermekei azok sem, akik pogányok és nem hisznek. Azok Ábrahám gyermekei, akik hisznek. És a hiten van a hangsúly, függetlenül attól, hogy körülmetéltek, vagy nem, viselik az Istenhez tartozás külső jelét, vagy nem viselik ezt a külső jelet, de megvan az a belső szövetség, megvan az a hit szövetség, amely nélkül egyébként a külső jel tökéletesen értelmetlen. Ábrahám gyermekei a körülmetéletlen, de hívő pogányok, és az ugyan körülmetélt, de hívő, és a hívő, a hangsúlyos, zsidók. Nem gyermekei Ábrahámnak ebből a szempontból. Persze, vérszerinti leszármazás szerint a családfához sorolandók, ahogyan a családfához sorolható Izmael is, Izsák mellett. De nem örökös, és nem örököl együtt Izsákkal. Mert az Isten nem számítja Ábrahám gyermekei közé azokat, akik csak külső jegyet viselnek, és nincsenek hit kapcsolatban, hit szövetségben az Istennel. Miért tette ezt az Isten? A 13-tól a 16. versek az előző gondolatnak a megerősítése, tehát annak a gondolatnak a megerősítése, hogy az Isten kinyitotta, szélesre nyitotta az üdvösség ajtaját, és minden ember bemehet rajta, akár zsidó származású, akár pogány származású, az Isten minden embernek kész felajánlani a kegyelmét, és a kegyelemmel együtt a boldogságot. Minden embernek kész tulajdonítani az igazságot, az ember javára írni a hit alapján az igazságot. Megerősíti ezt a 13-tól a 16. versekben az apostol a következőképpen. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy a világ örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Mert ha azok az örökösök, akik a törvényből valók, hiába valóvá lett az ígéret, a hit, és haszontalanná az ígéret. Mert a törvény haragot nemz, ahol pedig nincs törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen. Hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk. nem a törvény által adta az Isten az ígéretet, ami azt jelenti, hogy az ígéretet, az igazságnak az ígéretét, és ezzel együtt az örök élet reménységét, ígéretét, nem úgy kapja az ember, hogy ezt cselekedd, és ezért a munkáért jutalomként, nem jutalomként, bérként jár neked a felmentő ítélet és az örök élet. Nem ezen az úton adta az Isten az ígéretet. Miért nem ezen az úton adta? Két okból. Az egyik ok, amire Pál a 15. versben mutat rá, mert a törvény haragot nemz. Hogyan nemz haragot a törvény? Nagyon egyszerű a mechanizmusa. Az Isten, ahogy a 3. fejezet 20. verse ezt megfogalmazza, azért adta az ő törvényét az embernek, hogy a bűnt megismerje az ember. Hogy rádöbbenjen az ember a bűn igazi fogalmára. Hogy legyen a kezében egy mérce, és ne relativizálja, kinek mi a bűn. Nem, ez nem egy ilyen kérdés. Az Isten beszéde világos, érthető, egyenes beszéd. A bűn az Isten törvényének az áthágása. Ez a bűn fogalma a Bibliában. A bűn egyenlő az Isten törvényének az áthágásával. Az Isten azért adja a törvényt, hogy egy reflektort bekapcsolva az ember rádöbbenhessen arra, hogy a kárhozat ítélete alatt áll. És ne töltse el a kegyelem idejét azzal, hogy büszkélkedik, hanem töltse el a kegyelem idejét azzal, hogy belekapaszkodik az Isten ígéreteibe. Hogy mint tehetetlen ember megalázza magát az Isten előtt. És ne fecsérelje el az idejét felesleges dolgokkal. A törvény haragot nemz, ez azt jelenti, hogy ahol a törvény megszólalhat, ahol a törvény tisztán, világosan, a lelkiismeretig hatóan meg tud szólalni, ott az emberek mély meggyőződésre jutnak, hogy ami nekik jár, járandóság szerint az nem más, mint az Isten haragos ítélete. Így nemz a törvény haragot. Még egy másik módon is, de ezt majd a 7. fejezetben magyarázza el az apostol. Ahol pedig nincsen törvény, ez azt jelenti, hogy az Isten törvény nélkül ajándékozza az embernek az igazságot. Elvette a törvény kárhoztatását, félreteszi a törvényt, mint akadályt az útból, mert ezen az úton nem tud üdvösségre jutni az ember. Ezért az Isten egy másik utat nyitott meg. Egy olyan utat, ahol nem ez szólal meg, hogy ez cselekedd, és akkor élhetsz, mert ezen az úton nem tud az ember üdvözölni. Ahol nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincs, ahol törvény ellen való cselekedetet nem számítanak az embernek, ott harag nincs. Mert a törvény áthágásának a következménye az isteni harag. A törvény áthágása feletti harag szólal meg az ítéletben. Ahol nincsen törvény, ott nincsen törvény áthágás, ahol nincsen törvény áthágás, ott nincsen kárhoztató ítélet. Az Isten a munkavégzésen keresztül nem ajándékozhatja nekünk az ígéretet, mert a munkavégzés az egyenértékű azzal az eszmével, hogy itt a törvény, tartsd meg, és ezért élhetsz, és ezen az úton az ember nem az élethez, hanem a halál kapujához kell, hogy eljusson. Annak a felismeréséhez kell, hogy eljusson, hogy nekem nincs jogom az életre. Mert bárhogy igyekszem megtartani a törvényt, én bűnös vagyok. És a bűn jogos ítélete az Isten ítélete. Van egy másik érve is Pál apostolnak, ezt pedig a 16. vers fogalmazza meg. Azért hitből, és nem a törvény által, hanem kegyelemből, hogy erős legyen az ígéret az egész magnak. Ha csak a törvényből lenne az ígéret, akkor csak azoknak szólna az ígéret, akikhez a törvény eljutott. Akkor a pogányok tömegei, akik a törvény nélkül kénytelenek élni, az írott kinyilatkoztatás ismerete nélkül kénytelenek élni a világon, eleve hátránnyal indulnának az üdvösségért való küzdelemben, mert ha csak a törvény által van az ígéret, és nekik nincs törvény, akkor nincs ígéret sem. Ez a második ok, ami miatt az Isten nem a törvényből adta az ígéretet, és ezt nagyon jól példázza az a tény, hogy az ígéret a törvényadás előtt 430 évvel hangzott el. A törvény még nem volt kihirdetve, az Isten még nem foglalta írásba a 10 parancsolatot, de már az ígéret megvan. És az ígéreten a közbejövő törvény, amely 430 év után megszületett, erről a Galatáknak írt levélben szól az apostol, az nem változtatta meg az ígéretet. Az ígéret ígéret maradt a törvény megjelenése után is, csak mi történt? Ez az ígéret még becsesebbé vált. Mert ha eddig értékeltem az ígéretet, amikor én még nem voltam tisztában az elveszettségem mélységével, most miután a törvény megjelent, és reflektorral, hogy így mondjam, körülszögezett, és megmutatta, hogy én mennyire elveszett vagyok, most még becsesebb lesz az ígéret. Most még nagyobb lesz az ígéret a szemeimben. Most még inkább értékelni fogom az Isten ígéretét, hogy az Isten ennek az embernek ígéretet tett. Hogy az Isten ennek az istentelen embernek, amit felismerhetek magamban, ennek az embernek ígéretet tett. Hogy ingyen, ajándékba adja az életet. Hatalmas nagy dolog. Az Isten direkt tette ezt. Nem a törvényből adta az ígéretet Ábrahámnak vagy az ő magvának, hanem a hitből adta az ígéretet. Egyrészt azért, mert a törvényből senki nem nyerheti el az ígéretet. Ha a törvényből volna az ígéret, akkor nem csak a pogányok nem nyerhetnék el, de ha helyesen szemléljük a törvényt, a zsidók sem nyerhetik el, hanem a kárhoztatást nyerhetik el, a jogos kárhoztatást nyerhetik el. Ezért az Isten hitből, ajándékba mindenkinek adja az ígéretet. Az Isten minden ember előtt kinyitotta az üdvösség kapuját. Akár zsidó, akár pogány, az ígéret által minden embernek kinyitotta az üdvösség reménységét. Ahhoz, hogy ezt valaki megragadja, ahhoz egy feltétel van, amint láttuk ebben a gondolatmenetben, az Ábrahám hitéhez hasonló hit. Ezért teljesen logikus a harmadik gondolati egységünk. Pál apostol ezután mi másról szólhatna, mint Ábrahám hitéről? Milyen az a hit, amelyre szükség van ahhoz, hogy az Isten ígérete a miénk lehessen? Ez a kérdés az utolsó szakaszhoz. Milyen az a hit, amelyre meg akar tanítani minket az Isten, hogy elnyerjük az ígéretet? Hogy ne csak legyen egy ígéret, mint lehetőség, hanem hogy miénk legyen az az ígéret, és bizonyosságunk lehessen az ígéretben. A 17. verstől a 22. versig olvasom Ábrahám hitének a leírását. Ábrahám, mindnyájunknak atyánk, amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged. Ábrahám, ami atyánk, hitt azelőtt, az Isten előtt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket, aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, az szerint, amint megmondatott, így lesz a te magod, és hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére, az Isten ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Ezért tulajdonítatott neki igazságul. Egy csodálatos hitről olvastunk itt. Ha egy kicsit elemezzük ezeket a verseket, akkor azt látjuk, hogy egy olyan ember, egy olyan hit tárul elénk, egy olyan embernek a hite tárul elénk, aki feltétel nélkül hitt a Teremtő Istenben, aki a halál tényével szemben hitt a feltámadás ígéretében, a halál kegyetlen, könyörtelen tényével szemben tudott bízni a Teremtő Istenben, és tudott úgy gondolkozni, hogy az, aki a semmiből a nem levőt elő tudja hozni, az képes a már egyszer levőt, képes Izsákot, az ő fiát feltámasztani az életre ismét. Egy olyan ember hite tárul elénk, aki megküzdötte a reménytelenség élethelyzeteket, reménység ellenére reménykedve hitte. Én úgy gondolom, hogy ezt a képet így lehetne visszaadni, aki minden reménytelen körülmény ellenére reménykedve hitt az Istenben. Aki hitében erős lévén nem gondolt az emberi realitásokra. aki nem arra nézett, hogy elhihető-e az, amit az Isten ígért. És nem ez szerint mazsolázott az ígéretek között, hogy az, ami elhihető, azt kiszedem közül-e, az, ami nem hihető el, azt nem tudom hinni. Olyannyira hitt, hogy előre dicsőséget adott az Istennek a beteljesedés előtt. És nem kételkedett, hanem teljes bizalmat tanúsított. Azt hiszem, hogy amikor az ember végig gondolja Ábrahámnak a hitét, akkor úgy óhatatlanul megszületik az emberben, hogy csodálom ezt az embert. Csodálom ezt az embert, de én egészen más vagyok. Én egészen más vagyok, mert amikor a halál tényével nézek szembe, akkor keserű fájdalom van a szívemben, és nagyon nehéz reménykednem. Akár a saját életemre nézek, akár a szeretteim életére nézek. Hogyha reménytelen körülmények között vagyok, és hónapok óta csüggesztő körülmények vesznek körül, akkor nagyon nehéz hinnem. És én nem tudom elmondani magamról, hogy reménytelenség között is reménykedve hiszek. Hogy előre hálát adjak az Istennek. Hogy amit emberileg nem tudok elhinni, abban szilárdan, megtántorodás nélkül higgyek. Ez sokszor olyan elképzelhetetlennek tűnik az emberről. Szóval az ember hajlana arra, hogy azt mondja, hogy csodálatos Ábrahám hite, jó neki, hogy ő tudott így hinni. Jó neki, hogy az Isten ajándékozta neki ezt a hitet. De ő talán valami más ember volt, mint én. Ő talán nem ugyanaz az ember volt, mint én. Hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, igen, Ábrahám a hívők atya. Ez olyan magától értetődő, hogy Ábrahám hitt. Ez olyan természetes. Nem. Azért, hogy ezeket a gondolatokat kiírthassuk a lelkünkből. Azért, hogy teljesen meggyőződjünk arról, hogy Ábrahám nem volt más, mint mi. Ábrahám nem a kegyelem valami különleges állapotában volt, amikor ilyen természetfeletti dolgokat tudott produkálni, hogy előre hálát adott, és hogy amit nem lehet hinni emberileg, még azt is elhitte. Most nézzük végig, hogy hogyan jutott el Ábrahám erre a hitre. Honnan indult el, és hova érkezett el? Mert Pál apostol, anélkül, hogy kimondana neveket, meg eseményeket, bár azért eseményeket kimond, konkrét küzdelmekre utal vissza Ábrahám életéből. Olvassuk el elsőként Mózes első könyve 15. fejezetéből azt a részt, ahol az Isten megfogalmazza először ezt a gondolatot, igazságot tulajdonítja, beszámítja az ő hitére válaszként. Ez Mózes első könyve 15. fejezetének a 6. verse, de nézzük csak meg ennek a versnek az előzményeit. A következőt olvashatjuk. E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrahámnak, Ábrahámhoz látomásban. Ne félj, Ábrahám, én pajzsod vagyok, te néked. A te jutalmad felette igen bőséges. És mondta Ábrám. Elnézést, Ábrámot kellett volna olvasnom, csak nekem rájár a szám az Ábrahámra. Mondta Ábrám, Uram Isten, mit adnál én nekem? Holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Eliézer. És mondta Ábrám, íme én nekem nem adtál magot, és az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. És ismét megszólalt az Úr, és szólt hozzá, nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. És kivitte őt, és ezt mondta, tekints fel. Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, hogyha azokat megszámlálhatod. Így lesz a te magod. És ekkor olvassuk azt, hogy és hitt. És hitt Ábrahám az Úrnak, és tulajdonítatott eznek igazságul. Miről olvastunk mi itt? Arról olvastunk, hogy reménység ellenére reménykedve hisz. Arról olvastunk, hogy erős volt a hitében, és nem gondolt az ő már elhalt testére? Nem. Arról olvastunk, hogy előre hálát adott, dicsőséget adott az Istennek az ígéret beteljesedéséért? Nem, nem. Semmilyet nem olvastunk. Egy keserű, az ígéretek be nem teljesedése miatt végletesen elcsüggett, megkeseredett embernek a szavait olvassuk. Megkockáztatom, de csak nagyon halkan, hogy egy Istennel szemben lázadó, keserű embernek a szavait olvastuk. Az Isten megszólítja Ábrahámot, és azt mondja, hogy ne félj, a te jutalmad felette bőséges, és Ábrahámból kibudjon, kifolyik. Hogyan, Uram, mit adnál nekem? Hát nincs nekem magzatom. Aki örökösöm lesz, az az én házam szolgaszülöttje. Ugyan miért adnál nekem bármit is? Hiszen nem teljesítetted az ígéretedet, nem született nekem magom. Ebben azért már ott van az Istennel szembeni keserűség jócskán. Milyen háttéren mondja ezt Ábrahám? Kicsit előrébb lapozunk, akkor azt látjuk, hogy a 12. fejezetben az Isten a következőt mondta neki. Háránban. Eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Az Isten megszólította Ábrahámot személyes szólítással. Nem úgy volt, hogy Ábrahám fogta magát egy kósza gondolatra, elindult. Az Isten személyes ígérete szólalt meg. A mi életünkben lehetünk úgy, hogy bizonytalanok vagyunk abban, hogy egy ígéret vonatkozik-e ránk, vagy sem. Mert vannak általános ígéretek. Mondjak egy nagyon kényes és fájdalmas területet. Az Isten általános ígéretként megfogalmazza azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. De nagyon sok ember vívódik azzal, hogy ez az ígéret vajon nekem szól? Ez az ígéret vajon az én életemre vonatkozik? Reménykedjek ennek az ígéretnek a beteljesedésében? És ez az ígéret, erről valóban el lehet mondani, hogy különbözik attól, mint ahogy Ábrahám számára megszólalt az ígéret. Mert ez az ígéret, ez általánosságban elhangzik a Bibliában, és vannak olyan esetek, akiknek nem szól ez az ígéret valamilyen okból. Erről beszélt Jézus Krisztus. Vannak emberek, akik egyedül maradnak. Vagy azért, mert a társadalom ilyenné tette őket, vagy azért, mert eleve így születtek, vagy azért, mert az Isten művéért ezt választják. De Ábrahámnak nem ilyen ígéret adatott. Nem azt mondta, hogy hát, ha valaki elmegy Kánaán földjére, akkor ott majd ez fog történni azzal, aki elmegy. Nem. Azt mondta Isten, hogy te, Ábrahám, kelj fel, és te indulj el, mert a te magod megáldatik. Ez egy személyes ígéret volt Ábrahám számára. És ezen a háttéren történt az, ami történt. Nem egy általános ígéretben csalódott Ábrahám, hanem az Isten közvetlen, hozzászóló ígéretében. 12. fejezet 7. verse. Átment Ábrám a földön, mind Sikem vidékéig, Móré tölgyeséig, ahol kananeusok laktak. És megjelent az Úr Ábrámnak, és mondta, a te magodnak adom a földet, ezt a földet. És Ábrám oltárt épített ott, ahol az Úr megjelent neki. Az Isten második ízben megjelent Ábrahámnak, és konkrét ígéretet adott, két ígéretet szólal meg, lesz magod, mert a te magodnak adom ezt a földet, és örökségül bírod Kánaán földjét. 13. fejezet, 14-től 16. versei. Az Úr pedig mondta Ábrámnak, miután elvált tőle Lót. Emeld fel szemeidet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Mert mind az egész földet, amelyet látsz, neked adom, és a te magodnak örökre. És olyanná teszem a te magodat, mint a földnek pora. Hogyha valaki megszámlálhatja a föld porát, a te magod is megszámlálható lesz. Kelj fel és járd be ezt az országot, hosszában és széltében. Mert neked adom azt. Elég konkrét és elég határozott ígéret. Az Isten három személyre szóló ígéretet adott Ábrahámnak, és most jutunk el a 15. fejezethez csak. A 4. alkalom az, amikor azt látjuk, hogy Ábrahám egyáltalán nem a hit hangján szólal meg. Ábrahám három isteni ígéret, neki szóló isteni ígéret hátterén megkeseredve, búslakodva, keserű lélekkel van a szemünk előtt. Ember volt Ábrahám? Nagyon az volt. Ez nagyon emberi. Ez tipikusan emberi. Hát az Isten adott ígéretet, most miért csüggedsz el? Mert ember. Mert ember. Mert az ember hitét felőrli a hosszas vállalkozás. Azt mondja példabeszédek könyve, a halogatott reménység beteggé teszi a szívet. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet. Mert az életben az egyik legnehezebb próba türelemmel, kitartóan, bizalommal várni az Isten ígéretének teljesedésére, és közben átélni kudarcot. Most sem teljesült, most sem teljesült, most sem teljesült. Ne felejtsük el, hogy ennek az ígéretnek két része volt. Neked adom a földet, a te magodnak lesz gyermeked. Nem azt ígérte az Isten, hogy a Szentlélektől fog fogadni Sára. A te ágyékodból fog származni az a gyermek. Hónapról hónapra, amikor bebizonyosodott az, hogy nem fogant meg Sára, hónapról hónapra át kellett élni azt a keserű csalódást. Most sem teljesült az Isten ígérete. Most sem vált valóra az Isten ígérete. És ez így ment, nem egyszer, nem kétszer, 12-szer egy hónapban, és évről évre. 75 éves volt Ábrahám, amikor az ígéretet először kapta, és 100 éves volt, mikor Izsák született. Számoljuk ki, hogy hány darab csalódást jelent minimum ez, hónapról hónapra. De akkor mi a különleges Ábrahámban? Az Isten megértő az emberrel. Nagyon jól tudja, hogy az ember por, hogy gyenge edény. Megszólal az Isten, és azt mondja, gyere ki, nézz fel az égre. Így lesz a te magod. És mit tett Ábrahám? Kiment, és felnézett. És amikor felnézett, akkor megragadta az Isten ígéretét újra. Akkor a bizalmatlanságát letette, a keserűségét letette, ott hagyta a földön, és belekapaszkodott újra az Isten ígéretébe. És ezért az Isten kimondhatta, hogy nem számítom be neked a hitetlenségedet, hanem úgy tekintek rád, mintha töretlenül hittél volna az ígéret teljesedésében. Az a magatartás, amit láttunk Ábrahám életében, ez a magatartás, ez erre joggal mondhatta volna azt az Isten, hogy én visszavonom tőled az ígéretet. Nem vagy méltó az ígéret teljesedésére, mert nem bízol az én ígéretemben. De mivel az Isten el tudta érni Ábrahámnál azt, hogy nem adta fel az ígéret teljesítésébe vetett bizalmat, hanem minden egyes csüggedésnél megtette azt, hogy fölnézett, és ott hagyta a sötét hátteret, és feltekintett az Isten ígéretére. Ezért nem akadályozta meg az ígéret beteljesedését a csüggedés, a hitetlenség. Nem az a katasztrófa, amikor egy ember elveszíti a bizalmát. Vannak olyan élethelyzetek, vannak olyan körülmények, ahol ez teljesen természetes, az emberi természet miatt. Az a katasztrófa, amikor egy ember feladja a reménységet, amikor egy ember lemond az ígéret teljesedésének, még a reménységéről is. Ábrahám hitének ez az első számú példája, ami előttünk áll. Amikor elcsüggett, amikor keserű volt, engedett az Isten szavának, hogy gyere ki, és nézz fel újra. És felnézett, és hitt. Nem a realitásokon legeltette a szemét, nem ott maradt, hogy azon gondolkozzon, hanem feltekintett az ígéretre, és belekapaszkodott az ígéretbe. És ez a magatartás lehetővé tette az Isten számára, hogy a hitetlenséget ne vegye számításba. Hogy ne rója fel Ábrahámnak a hitetlenséget. Ne úgy tekintsen Ábrahámra, mint aki hányszor csüggett el, hányszor keseredett meg, esetleg hányszor vádolt engem a lelkében, hogy miért nem teljesítem már az ígéretet. Hanem ezt mindig leírhatta, mindig kitörölhette, és a javára írhatta Krisztus igazságát. És nem választotta el a hitetlensége az Istentől. Mert újra megújult a bizalma az Isten ígéretében. Nézzük tovább Ábrahám hitét. Azt látjuk, hogy még ezután, az esemény után is, újra és újra küzdenie kell Ábrahámnak. A 16. fejezet egy emberi megoldásról szól. Ábrahám a várakozásban elcsüggedve megpróbálkozik egy emberi úttal. Egy korabeli szokás, gyakorlattal. Hát ha Sára nem szül, korabeli gyakorlat volt a szolgálólányt feleségül venni, és annak majd, hogy születik gyermeke, és ezt adoptálják. Az Isten világossá tette Ábrahám számára, hogy nem. Nem, szó se lehet róla. Ez nem járható út. Vágyott rá Ábrahám, vaj, ha Izmael élne előtted. Isten pedig azt mondta, hogy nem. Sárától fog születni a te gyermeket. Azt olvassuk a 17. fejezetben, egy évvel Izsák születése előtt, hogy Ábrahám kineveti az Isten ígéretét. Voltak elesések a hitében. De az Isten újra el tudta vezetni oda, hogy bízzon benne, hogy ne maradjon meg a nevetésben, hanem megbánja, hogy nevetett. És újra az ígéretbe kapaszkodjon. És ezért megszülethetett az ígéret gyermeke. És amikor megszületett az ígéret gyermeke, akkor öröm és nevetés volt. Ezt jelenti az Izsák név. Betöltötte az Isten az ő szívüket örömmel és nevetéssel. Egy olyan házaspárnak született gyermeke, ahol már Sárának nem volt asszonyi természete, és ahol már Ábrahám sem volt alkalmas gyermeknemzésre. És mégis megszületett a gyermek. Ábrahámtól született a gyermek, és Sárától született a gyermek. De ekkor jön az, ami Ábrahámot teljesen váratlanul, hirtelen érte, és a legnehezebb megpróbáltatás jött. Mózes első könyve 22. fejezete írja le ezt a próbát Ábrahám életéből, ahol arról van szó, hogy az Isten megjelent Ábrahámnak, és próbára tette őt. A megkísértés szó a Bibliában, legalábbis az Új Szövetségben, a megkísérteni és próbára tenni, az ugyanaz a szó. Én szoktam kérni azokat, akiket görögre tanítok, és ez szóba kerül, hogyha lehet kérnem, ne gyártsunk ideológiát a két szó mögé, hogy ez a megkísértés, ez meg a megpróbáltatás. Ne különböztessük meg. A megkísértés és a próbára tevés ugyanaz a szituáció. Esetleg azt mondhatjuk, hogy két nézőpontból közelíthető meg a magyar nyelv alapján. Minden helyzet alkalom Sátán számára, hogy bűnre csábítson bennünket, hogy engedetlenné tegyen az Isten iránt. És minden egyes helyzet különleges kiváltság, hogy igazoljuk az Istenbe vetett bizalmunkat. Hogy bizalmat szavazzunk az Istennek. Minden egyes helyzet próbára teszi a mi Isten iránti bizalmunkat. A megkísértés és a próba között semmi különbség nincs a nyelvik megközelítésben, hogyha így közelítem meg a gondolatot. Az Isten próbára tette Ábrahámot. Miért kellett próbára tennie? Mert Ábrahám nagyon sokszor próbára tette az Istent. Nagyon sokszor próbára tette az Istent a bizalmatlansággal. Most az Isten teszi próbára Ábrahámot. Azt mondja neki, hogy Ábrahám, kelj fel, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked. Ugyanaz az isteni hang, aki éveken keresztül ígéreteket adott, aki a születése előtt néven nevezte Izsákot, aki megmondta, hogy Izsákban neveztetik a te magod. Ez az Isten most azt mondja Ábrahámnak, kelj fel, vedd a te egyszülött fiadat, az egyetlent, akit szeretsz, hogy félre ne érthető legyen, Izsákra gondolok, és menj el. Mit fog tenni Ábrahám ebben a helyzetben? Újra bizalmatlan lesz? Ideológiát gyárt, olyan könnyű lenne ideológiát gyártani ehhez. Hát az Isten nem kérhet olyat, hogy megöljünk egy embert. Milyen könnyű lenne ebbe belekapaszkodni? Mit tesz Ábrahám? Felkelt azért Ábrahám jó reggel, megnyergelte a szamarát, és nem olvasom végig a történetet, elindult. 3 napon keresztül ment. Egy szót nem olvasunk arról, hogy mi történt. 3 napon keresztül ment, és azt olvassuk, hogy amikor megérkezett, 3. napon felemelte az ő szemeit, és látta Ábrahám a helyet messziről. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. A zsidókhoz írt levél enged bepillantást, hogy mi zajlott le Ábrahám lelkében, és a római levél. Abban az Istenben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Úgy gondolkozva, hogy az Isten, aki ígéretet tett, hogy Ábrahám Izsákban neveztetik a te magod, az az Isten, aki ezt az ígéretet tette, képes a halálból feltámasztani őt, hogy az ígérete teljesedjen. Ábrahám megtanulta a hit leckéjét. Megtanult az Isten ígéretében, okoskodás nélkül, emberi megoldások nélkül, reményvesztés nélkül, kesergés nélkül, önsajnálat nélkül. Megtanult az Isten ígéretében bízni, és ezért az Isten ígéretével összhangban cselekedni. És mit mond az ige? Jakab apostol, aki állítólag szemben áll Pál apostollal, de kérem, hogy ezt felejtsük el, Jakab apostol szavait szeretném idézni. A hit, ha cselekedetei nincsenek, megholt önmagában. De mondhatja valaki, neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidből. És én is meg fogom mutatni neked az én cselekedeteimből az én hitemet. Te hiszed, hogy az Istened jól teszed? Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? Avagy Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetekből igazítatott meg? Felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. És beteljesedett az írás, amely ezt mondta, hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott neki igazságul, és az Isten barátjának neveztetett. Látjuk azt, hogy Jakab apostol ugyanazt az igét a tanfolyamnak a végére helyezi el. Elhangzik a hitért való küzdelem elején, és elhangzik a hitért való küzdelem befejezésekor. Ábrahám hite gyakorlati hit volt. Nem értéktelen hitvallás volt, amely egészen addig tart, amíg kedvező a körülmény, és amikor kedvezőtlen a körülmény, akkor követi a saját akaratát és elképzelését, hanem Ábrahám hite valóság volt, és képes volt elérni azt, hogy ne tekintsen a fájdalomra, ne tekintsen az emberi gondolatokra, hanem teljesen bízzon az Isten ígéretében. Ez a hit, ez küzdelmeken keresztül fejlődött ki az ő életében. Ez a hit kudarcokon keresztül fejlődött ki az ő életében. Ábrahám megtanulta a hit leckéjét az Istentől. Ezért lehetett a hívők példaképévé. Figyeljük csak meg, hogy Pál apostol pontosan erre a folyamatra mutat rá, akkor a római levélben, amikor beidézi először Ábrahám hitének a leghatalmasabb megnyilvánulását, tudnélik, hogy hitt abban az Istenben, aki a holtakat megeleveníti. Világos utalás Izsák feláldozására. De hogy jutott el erre a hitre? Innentől kezdve elmondja a lépcsőfokokat. Az első lépcsőfok az volt, hogy reménység ellenére reménykedve hitte. Megragadta az Isten ígéretét, és újra, és újra, és újra, és újra megragadta az Isten ígéretét, amikor elcsüggett. A reménytelen körülmény között megtanult reménykedni az Isten ígéretében. A kudarc, keserű tapasztalata között tanult meg bízni az Isten ígéretében. Ez az első lépés. A második lépés. És hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére. Amit meg kellett harcolnia, hogy ne tekintsen az emberi realitásokra. Sem Sárának elhalt méhére. Az Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel. hanem erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek. Eljutott oda, a reménytelenség között, reménykedve, edződve a hitben, eljutott oda, hogy hálát tudott adni az ígéret beteljesedése előtt. Eljutott oda, hogy töretlen bizalommal belekapaszkodott az Isten ígéretébe. Teljesen elhitte, hogy az Isten megcselekedheti, amit megígért. És ez a folyamat, hogy Ábrahám nem állt meg közben, nem hagyta fel, nem hagyta ott az Isten ígéretét, hanem ha elcsüggett is, feltekintett az égre, újra felidézte az Isten ígéretét, újra szóba állt az Istennel, aki ígéretet tett neki. Ez a magatartás, ez lehetővé tette az Isten számára azt, hogy megtanítsa a hit leckéjére, és elvezesse arra a bizalomra, amely teljes engedelmességben nyilatkozott meg az Isten iránt. És ekkor az Isten azt mondta, most már tudom, hogy Isten félő vagy. Amikor Ábrahám ment az úton Izsákkal, és Izsák föltette a kérdést, atyám, itt a fa, itt a tűz, na de hol az áldozati bárány? Akkor Ábrahám azt mondta neki, majd az Isten gondoskodik áldozatra való bárányról, fiam. És utána el kellett neki mondani, hogy az Isten őt jelölte ki. Izsáknak el kellett ezt fogadni. Felnőtt, fiatal ember volt. Ábrahám pedig egy idős ember volt. Ábrahám megkötözte Izsákot, és feltette a fára, és fölemelte a kést. És ekkor szólalt meg az Isten. Állj meg, most már tudom. Most már tudom, hogy Isten félő vagy. Mert az irántam való bizalmadat, minden rezdülésed, minden cselekedeted igazolta. Teljes bizalmat tanúsítottál. Voltak korábban próbák, ahol elestél, de most töretlen bizalmat tanúsítottál. Eljutottál a hit teljességére. Ezért lehetett Ábrahám a hívők atyává. És milyen bátorító gondolat az, hogy az Isten nem az eleséseket számolja össze. Az Isten nem úgy állítja elénk Ábrahámot, hogy hányszor esett el, és hány évig kellett küzdeni azért, hogy hitre vezesse. Az Isten nem az elesések számát, és nem az idejét, a hosszú időt nézi, amíg végre valahára valahogy elvisz bennünket a bizalomig. Az Isten a végeredményre tekint. Azt tekinti örömmel, hogy valakit el tudott vezetni a töretlen, a rendíthetetlen, a teljes bizalomra. Arra a bizalomra, mely előre tud hálát adni. Arra a bizalomra, mely engedelmességben nyilatkozik meg. Amelynek fontos az Isten személye és az Isten dicsősége. És milyen érdekes, hogy Ábrahám úgy halt meg, hogy egyetlen egy talp alatnyi földet nem örökölt. Hitben halt meg. Távolról üdvözölve az ígéretnek a beteljesedését. Ábrahám az egyik leckében megtanulta a hit leckéjét, az egyik próbában, és egy másik próbában már tudta alkalmazni. Nem vásárolt földeket, nem aggódott azon, hogy fogja örökölni a földet vagy sem, hanem rábízta az Istenre. És bizalommal járta a maga útját, napról napra élve a bizalom életét. Miért fontos ez a mi számunkra? Most jön a befejező utolsó 2-3 vers. A 23. verstől a 25. versig ezt mondja az apostol. De nem csak ő érte iratott meg. Nem csak Ábrahámnak volt szüksége arra, hogy elhangozzon az isteni kegyelem mondata. Mivel hittél nekem, nem rovom fel neked a hitetlenségedet. Igazságot tulajdonítok neked, az én igazságomat ajándékozom neked. Nem csak ő érte irattatott meg, hogy tulajdonítatott neki igazságul, hanem mi értünk is, akiknek majd tulajdonítatik, azoknak tudnélik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat, a Jézust a halálból, aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Figyeljük meg, hogy Ábrahám kegyelemből kapott felmentő ítéletet. Ezzel összegzi Jakab apostol, a cselekedetei igazolták a hitét, teljessé lett a hite a cselekedetek által. Hitt Ábrahám az Úrnak, és tulajdonítatott neki igazságul. Ne felejtsük el soha, az utolsó ítélet vagy kegyelem, vagy a munkabér elszámolása. Nekünk is majd tulajdonítatik. Nem a mostra utal, hanem a felmentő ítéletre, amelyet az Isten mindazok felett meghoz, akik belekapaszkodnak az Isten ígéretébe úgy, mint Ábrahám, akik küzdenek az ígéret beteljesedéséért, és megteszik a maguk részét, mint Ábrahám, és akik, amikor kudarcot vallanak, nem maradnak benne a csüggedésbe, hanem megújítják a hitüket egészen addig, míg az Isten végig nem vezeti a hit leckéin őket, míg el nem vezeti arra a hitre, amely teljes engedelmességben nyilatkozik meg. És akkor az Isten azt mondja, hogy készen vagyunk. Akkor az Isten azt mondja, hogy alkalmassá vált az életre. Felmentő ítéletet nyerhet. Nekünk is szól ígéret. Ábrahámnak az az ígéret szólt, hogy gyermeket fog születni Sárától. Neki ezt kellett elhinnie. Milyen ígéret szól nekünk? Az az ígéret szól nekünk, hogy mi bár istentelen bűnösök vagyunk, de az Isten meg fog igazítani bennünket. Nem csak annyi szól nekünk, hogy üdvözülhetünk. Nem. Ennél sokkal nagyobb ígéret szól nekünk. Az az ígéret, hogy hit által igazakká lehetünk. Lehet, hogy nem helyes ez a mondat, de ezért megkockáztatom. Ehhez képest az örök élet nem sokat jelent. A legnagyobb ígéret az a bűntől való szabadulás ígérete. Mit érne az örök élet, ha bűnnel együtt kellene végigélni? Az Isten azt az ígéretet adja minden embernek, hogy aki hisz Krisztus áldozatában, aki elfogadja az isteni megoldást, aki elfogadja az Isten ígéretét, hogy én megigazítalak téged. Nem te igazítod meg magadat, én igazítalak meg téged. És aki ezért az ígéretért ugyanúgy küzd, ahogyan Ábrahám küzdött a neki adott ígéretért, annak az életében ugyanígy fog beteljesedni. Ugyanez fog megvalósulni. Ábrahámnak tennie kellett az ígéret teljesedéséért, nekünk is kell tennünk az ígéret teljesedéséért. El kell határoznunk az engedelmességet, el kell határoznunk a jónak a követését. De ahogyan Ábrahám hónapról hónapra csalódott, úgy lehet, hogy hónapról hónapra mi is azt éljük át, Uram, megígérted, hogy megigazítasz engem. Én megint bűnt követtem el. Én megint a bűn hálójában vagyok. Hol az ígéret teljesedése? Mikor fog beteljesedni a te ígéreted? Lehetünk ilyen helyzetben. Lehetünk olyan helyzetben, amikor azt súgja nekünk az ellenség, hagyd fel, ne akarj megváltozni, mondd le a megváltozás lehetőségéről, ne higgy ebben tovább, hát hiába való, nem látod? Hát meddig akarsz még hinni benne? Az Isten pedig azt mondja, hogy menj ki és nézz fel az égre. És ezen fordul meg az ember élete. Feladja, és hallgat a hazugságra, hogy úgy se tudsz megváltozni, úgy se tud téged az Isten igazzá tenni, vagy belekapaszkodik az ember az Isten ígéretébe, és azt mondja, hogy én nem magamra tekintek, nem az emberi realitásra tekintek, nem a tényre tekintek. Igen, elestem, de ne őrülj ellenségem, felkelek. Felkelek, és újra az Istenre bízom az én ügyemet, aki majd ki fog engem vinni az igazságra, a világosságra, aki le fogja perelni az én lelkemnek a perét. Az Isten ilyen hitet keres a Földön. Ezt a hitet keresi a Földön Jézus, amikor visszajön. Azt a hitet, amely nem mond le a megszabadulásnak a reménységéről. Azért nem mond le, mert ezt az Isten, ezt az ígéretet minden embernek személyre szólóan adta. Ez az ígéret, ez nem általános ígéret. Ez az ígéret minden egyes emberhez szól, hogyha az ember hajlandó elfogadni. Nem elég, ha az ígéret megszólal az Isten részéről. Az ember részéről választ igényel ez a megszólalás. Az ember dönti el a viszonyulásával, hogy mi lesz a végeredmény. Ábrahám példája arra tanít, lehetünk elesett helyzetben, lehetünk keserűek az ígéret be nem teljesedése miatt. Lehet, hogy évek óta várunk az ígéret teljesedésére. De az Isten valamire meg akar tanítani. És ez a valami az, hogy ne emberi megoldáshoz, hanem teljesen az ő ígéretéhez forduljunk. Hogy minden emberi reménykedést feladjunk, és teljesen az Istenben reménykedjünk, és teljesen rábízzuk a megoldást. Milyen választ adhatunk akkor a címben feltett kérdésre? Ki nyerheti el az igazságot? Hogyan lehet miénk az igazság ajándéka? Hát talán nem ismétlem magamat. Így. Aki úgy hisz az igazság ajándékának az elnyerésében, ahogyan Ábrahám hitt az ígéret beteljesedésében. Nem tudom megállni, hogy nem mondjam azt, szívem mélyéből kívánom, hogy megtanuljuk a hit leckéjét mindannyian. Hogy átélhessük azt, hogy mit jelent bízni az Istenben, mit jelent hitáltal engedelmeskedni az Istennek, és a legreménytelenebb körülmények között is ragaszkodni az Isten ígéretéhez. Én ezzel befejezem ezt az előadást, és a beszélgetésnek helyet adunk. 10 perc múlva, 7:40-kor kezdődik a beszélgetésünk.